Kulturpart. Hölgyeim és Uraim, itt van velem a vonalban Olá Zsolt, színházi elemző barátom, aki nem először a műsorunk vendége. Szia Zsolt!
Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat is!
Na, mielőtt beszámolnál arról, hogy miként láttál mostanában, milyen előadásokat, azért mondj egy pár szót kérlek arról, hogy tulajdonképpen hogy is lettél te színházi elemző, és mit is jelent ez pontosan?
Én 20 éve írok különböző kulturális témákban, még 10 évesként kezdtem a Nógrád megyei hírlap hasábjain külsős munkatársként, interjúkat készítettem, különböző előadásokról írtam, és valahogy az egész életem meg a tanulmányaimat is végigkísérte maga az írás. Ez alapvetően már korábban is két irányt vett, az egyik az, ahogyan említettem is, különböző beszélgetéseknek az elkészítése, a másik terület pedig akkor még nem elemzőként értelemszerűen a különböző koncertekről, eseményekről, kulturális művészeti estekről, előadásokról történő híradás, és miután a Pesti Magyar Színi Akadémiára jártam, valamint a Bartók Konzervatóriumba is, majd pedig az ELTE bölcsészkarán tanultam, így adta magát, hogy ez a három irányú gyakorlati és elméleti képzés megalapozta azt, hogy később már, amikor komolyabban foglalkoztam a különböző színházi előadásoknak az elemzésével, akkor ez jó alapot teremtett arra, hogy ebbe az irányba menjek tovább, és így lettem akadémiai ösztöndíjas is.
Aha, tehát tulajdonképpen ezt most részben az ösztöndíjprogramot keretében csinálod.
Így van, én a Magyar Művészeti Akadémia 3 éves ösztöndíjprogramának az egyik 2019-es támogatottja vagyok. Ugye egy olyan ösztöndíjprogramról beszélünk, ami fölmerőrendszerű, 3 évet foglal magában, és a havi bruttó 200 000 forinttal segíti több művészeti területen, összművészeti területen minden ösztöndíjasnak a munkáját. Úgyhogy ez szerintem egy egyedülálló lehetőség minden alkotó vagy szakíró, szakember, művész számára, hogy valóban megvalósíthassa és hitelesen képviselhesse azt a szakmai programot vagy művészeti programot, amit éppen a pályázatával benyújtott az akadémia számára.
Na hát ez nagyon izgalmas. Említetted a Bartók konzit. Milyen szakra jártál te a konziba?
Ének szakra, sőt, még a Honvéd férfi kar tagja is voltam 5 évig.
Mert hogy erre akartam utalni, hogyha ének, akkor viszont kezdjünk valami zenéssel, hiszen hogyha jól tudom, akkor láttál valamit az Operett Színházban. Nem is akármit.
Így van, egy legendás darabot, a Hegedűs a háztetőnt, aminek a történetét csak nagyon röviden foglalnám össze, mert szerintem minden színházba járó ember ismeri, tehát a
meg hát nem utolsósabban mozirajongó, hiszen kiváló filmek is készültek belőle.
Pontosan, sőt, még Oscar-díjakat is nyertek. Hát szóval a történet alapját tevje a teljes ember, a felesége és az 5 lányuk élete képezi egy kis faluban, egy zsidó közösségben. Az apa 3 lánya szerelemből kíván párt választani maguknak, az apjuk azonban a hagyományokat és a zsidóvallást szem előtt tartva szeretné őket majd férjhez adni, már csak azért is, mert a szokások szerint a kerítőnő feladata tető alá hozni a házasságukat. És ami ebben érdekes, hogy mindhárom kapcsolat más és más. Mindhárom lány más és más mentalitású, identitású párt szeretne magának. Zeitel Mótelbe, a szintén zsidó, de szegény szabú fiúba szerelmes, Hódel, a másik lány Percsik diákba, a harmadik, Háva pedig Fegykába, aki keresztény. Így tehát tevje számára fölmerül a kérdés, hogyan döntsön. Gyermekei boldogsága, vagy a hagyományok és a vallás tisztelete lesz fontosabb számára. Nagyon érdekes kérdésként merül fel a darab és az előadás kapcsán, hogy az apa melyik házasságba és milyen feltételekkel egyezzen bele, és melyikbe nem. És időközben ugye érkezik a hír, hogy a zsidó közösséget kitelepítik, így a család szétszakad, mindenki más és más úticélt választ magába, ki Lengyelországba, ki Amerikába, ki pedig keletebbre indul.
Kik játsszák, ki rendezte, és milyen volt a rendezői koncepció vagy a megvalósítás ahhoz képest, amiket mondjuk megszokhattunk eddig?
A rendező Bozsi Kivett, akinek a személye már magában hozza az érdekes, izgalmas, újszerű látásmód megjelenését a színpadon. András gyakorlatilag az egész Operett Színházi Társulat benne van. Több szereposztásban játsza már elég régóta, Kisbé Attila, főigazgatása alatt az Operett Színház az új bemutatói, tehát gyakorlatilag mindenkinek van lehetősége megmutatkozni, de hát mondjuk tevékként Földes Tamást, Faragó Andrást, Dizsi Szabó Gábort említhetném például, vagy Jenteként, a Kerítőnőként, Kalocsai Zsuzsát és Oswald Marikát, Goldeként, Tevje férjeként például Szulák Andrát, de azért nem akarok mindenkit felsorolni, mert arra kevés lenne az idő, megbántani meg nem szeretnék senkit, hogy mégis kihagyom. És hogyha már a színészekről esett szó, akkor ugye ez egy legendás előadás volt, maga a darab is az, amikor 1973-ban bemutatták, akkor még Fővárosi Operett Színház néven működött a teátrum, akkor ugye Besenyei Ferenc játszott a Tevjét, és
igen,
ez
igen, igen.
Egyik legendás szerepe volt. Na most rengeteg szerelő veszik a hegedűst. Valószínű azért, mert tulajdonképpen a zsidóság sors története. Ugye a címét sokak szerint már Chagall a hegedűs című festménye alapján kapta, mások megkérdőjelezik ezt a párhuzamot, de a sikerének az egyik titka talán abban áll, hogy annak ellenére, hogy a zsidóság kultúráján keresztül bemutatja a tradíciókat, a vallási hagyományokat, fölteszi a kérdést, hogy az egyén és a közösség a folyton változó világban miként tudja megőrizni az identitását és az értékeit. És ez általánosabb érvénye nyelszól, hogy egyetemesebb horizontot vizsgálva, nem csupán a zsidó népre érvényes, hiszen számos népcsoport és számos nemzet fejlődés történetében meghatározó ez a fenti kérdés, hogy hogyan tudunk életben maradni, hogyan tudjuk megőrizni a kultúránkat, és mindezzel együtt milyen jövőt tudunk vizionálni saját magunknak.
Hát, hogy ne, és ennek most azért szomorú aktualitása az orosz háború, orosz-ukrán háború. Azon gondolkodtam, hogy mennyire érezhető az a rendezésen, hogy Bozsik Ivett ugye elsősorban táncos és táncosokkal dolgozott.
És hát koreográfus is.
Igen, igen, természetesen.
Érződik rajta, már csak azért is, ugye ez egy kétirányú megközelítésből is vizsgálható, maga a darab is elég erős táncjelenetekkel van teletűzdelve, tehát hogyha esetleg mondjuk nem Bozsik Ivett rendezésében látjuk, például Miskolcon Görög László játsza, hogyha jól tudom éppen, akkor is adja magát a zenei anyag a fölpesdítő tüzes táncokra. De hogyha konkrétan Bozsik Ivettre kérdeztél rá, akkor megpróbálok erre is válaszolni. Természetes, hogy érződik, sőt, nekem az tűnt föl Bozsik Ivett rendezésében, többek között már a János Sütészben is, hogy nemrég láttam a Bohém életet Pécsen, hogy ő nagyon jól tudja egymás mellé illeszteni a kortársabb színházi eszköztárat a hagyományosabb megoldásokkal. Zseniális a tánckar, tehát amit a férfi táncosok táncolnak az első felvonásban, az egészen frenetikus, kitűnően működik Bozsik Ivett koreográfiája és rendezése is. Hát talán én bevallom őszintén kritikaként azt tudnám megfogalmazni, amit már több feldolgozásban is láttam, és ami egyébként a darabnak a szerkesztéséből is fakadhat, hogy az első rész annyira sűrű, annyira tömény, hogy annak a cselekmény dömpingéhez és a terjedelméhez, az időtartamához képest a második részben, mint téma, az elvándorlás kap fő hangsúlyt, ami természetesen egyszerre lélekemelő és hát tragikus is. Viszont a csendesebb jelenetek furcsa módon magukkal hoznak némi hiányérzetet a rendkívül dinamikus első rész után, így a lehengerlő együttes vagy szóló zenés jelenetek után sokkal nagyobb hangsúlyt kaphat a finomabb, kifinomultabb prózai színészi eszköztár.
Világos. Jó, de hát akkor tulajdonképpen mindenkinek ajánlani tudjuk a darabot, mert ahogy mondtad, hát hogyha mindenki benne van, akkor azért ez egy elég monumentális darab, és biztos, hogy fantasztikus élmény. Azt tudom, hogy Fehérváron jártál még, a Vörösmarty Színházban, ahol egy Háj darabot néztél meg.
Igen, így van. Ez egy nagyon érdekes kortárs monodráma, amit Sági Tamás színművész előadásában láthat. Hát most már nem csak a fehérvári közönség, mert több helyen is, többek között Budapesten is látható a darab. Nagyon érdekes, András, mert a történet főszereplője korunk hősének hiszi magát egy olyan környezetben, aminek lehet, hogy nincs is szüksége hősökre.
Igen, ugye, bocsánat, a darab címe az, hogy a cégvezető, és hát hiába a cégvezető korunk hőse, igen.
A cégvezető a darabnak a főszereplője, aki kidobja a feleségét, és új életet kezd egy másik nővel, miközben egyre csak termeli az anyagi javakat. Ez is az egyik alapvetése, legalábbis számomra a műnek, hogy nincsen működés növekedés nélkül. Igen ám, viszont fölmerül a kérdés, hogy hol van mindennek a vége. Tehát meddig lehet termelni egyre többet és többet úgy, hogy közben ne vesszenek el azok az értékek, amelyek alapján a kapcsolataink, a közösségeink szélesebb körben értelmezve a társadalmunk működik. Tehát a szerző maga, a Hályi János is rámutat az individualizmus, vagy trendi kifejezéssel élve például az önmegvalósítás árnyoldalaira, amikor az egyre magasabbra törtetők már képtelenek értékelvű, közösségi építő alapon gondolkodni, és éppen ezért törvényszerű, hogy lekopnak róluk azok a fontosnak hitt értékek, és megfakulnak az őszinte hiteles érzelmek, amelyek eddig mozgatták őket. Tehát lassan kialakul egy szellemi és lelki kiüresedés, ami magával hozza a cégvezetőkben, nem csak ebben a cégvezetőben, hanem minden más cégvezetőben a nyugtalanság és az elégedetlenség érzetét, miközben a telhetetlenségük, a már említett termelési mókuskerék filozófiájából fakadóan, meg egyre csak növekszik. Tehát még több pénz, még több hatalom, és bármennyire is többet hasítanak le abból a bizonyos tortából, ami a cégvezetői státuszuk beteljesülésével, kiteljesedésével jár, végül önmagukat sodorják bele abba a szorult helyzetbe, amikor már semmi nem fontos számukra, csak a megtermelt mennyiség lineáris növekedése.
Ságinak nagyon jól állhat ez a szerep. Egyébként, hogyha a hallgatóknak így nem ugrik be elsőre, akkor annyit elárulhatok, súgva csak, hogy hát volt egy napi kórházsorozat Magyarországon, amelyikben ő játszotta az orvosigazgatót.
Bizony.
Bizony, bizony, bizony. Na jó, menjünk tovább. Az Anna Kareninánról akartál még mesélni nekünk.
Az Anna Karenina 2019-es újvidéki színházi bemutató, Béres Márta színművész többszörösen díjazott lenyűgöző alakításával, aminek az ad különös aktualitást, hogy április 11-én hétfőn este 8 órakor a Szabácsi Tavaszi Színházi Fesztiválon mutatkozik be. Egyébként is rengeteget játszották akár Magyarországon, akár pedig nemzetközi színházi fesztiválokon az előadást, és részben ez annak is köszönhető, hogy ez volt az első olyan alkalom az újvidéki színház életében, amikor Deán Projkovszki macedón színházi rendezővel együtt dolgoztak, és egy végtelenül látványos, fölkavaró, úgy a díszletben, a jelmezekben, a hanghatásokban, a színpadi játéktér elrendezésében, és hát természetesen legfőképpen a színészeknek a szerepformálásában egy rendkívül erős, izgalmas, személyes előadás született Újvidéken.
Nagyon, nagyon izgalmas lehetett, és ez a darab ugye nagyon sok díjat is kapott.
Rengeteg díjat kapott, így van, és például ugye az Anna Kareninával is az a kérdés, ami a Hegedűs a háztetőnél, amit szintén az Anna Kareninához képest említettem már, hogy sokszor elővesznek, hogy azt a történetet, amit Tolstoj papírra vetett, azt milyen módon mesélik el, mert a történetet ugye mindenki ismeri, aki mégsem, annak röviden összefoglalva. A műtémáját tekintve ugye egy nagy, de a társadalom szemében törvénytelen szerelmet látunk a színpadon, egy férjes asszony, Anna Karenina sorsa rajzolódik ki a műből, aki a teljes élet után vágyakozik, ott hagyja a boldogtalan a házasságát, és követi a fiatal arisztokrata szerelmét, Vronszkit, és ez magában hordozza azt a feszültséget, hogy Anna Kareninának az élete tulajdonképpen egy sárba ragadt, nehezen előrelépő, érzelmi beteljesültségtől mentes környezetben valósul meg, viszont a lelke az ég felé vágyik. És ez a furcsa, kifeszített, húrként működő feszültség a főhősnőben értelemszerűen egy nagyon erős konfliktust szül, lévén, hogy a gyerekét hagyja ott a férje mellett, és ennek nem lehet más betetőzése, csak a halál. Egyébként nem csak Tolstojnál jelenik meg ez a sorsszerűség. Például Dosztojevszki az Idiótájában egy másik főhősnő, Nastasja Filippovna sorsában is szinte bele van kódolva azt, hogy meg kell halnia. Őt ugye Rogozsin öli meg, Anna Karenina pedig az előadás végén a vonat elé
veti magát. Igen. Mondasz pár szót a szereposztásról?
Természetesen, ahogyan említettem, Béres Márta kiváló újvidéki színésznő Anna Karenina megformálója, Alexej Karenin Németh Attila, Bronszki, a főhősnő szerelme Mészáros Árpád. Természetesen a társulat tagjai is kiváló alakítást nyújtanak, ugyanis még az érdekesség az előadással kapcsolatban, hogy Dejan Projkovszky úgy képzelte el az előadást, hogy a tolsztói kilométernyi mennyiségű szövegből a színészek saját maguk választhatták ki éppen azt a részt, ami az akkori aktuális élethelyzetükhöz valami miatt közel került, amit úgy éreztek, hogy valami miatt reflektál éppen arra a családi vagy munkahelyi, vagy baráti, vagy társadalmi kérdésekre, problémákra, fölvetésekre, amikben ők akkor éltek. És emiatt miután a színészek választhatták ki a szövegrészleteket a Tolsztói műből, ezáltal rendkívül személyessé és hitelessé vált. Sőt, a Béres Mártának az előadás végén Dejan Projkovszky még azt is megajánlotta, hogy írjanak közösen egy önálló monológot, amivel vége van az előadásnak.
Elképesztő. Nagyon izgalmas. Mindenkinek ajánljuk is, mert azt gondolom, hogy tényleg egy páratlan előadásról van szó, és talán a közeljövőben Budapesten is látható. Lehet erről tudni valamit?
Bevallom őszintén, hogy én nem tudok róla. A Kisvárdai Fesztiválon biztos, hogy látható volt az előadás, de az, hogy Budapesten mikor fogják játszani, abban én csak nagyon, nagyon bízhatom, mert tényleg egy kiváló darab. De ha valaki esetleg úgy dönt, hogy Újvidékre utazik, ott azt hiszem, hogy repertoáron fogják tartani, akkor megéri a kitérőt.
Na, jól van. Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál, közben elrepült az időnk, de hát számítanánk rád még a következő adások valamelyikében is, hogyha jártadban, keltedben ilyen izgalmas előadásokat látsz, akkor kérlek szépen, hogy mesélj róla nekünk.
Nagyon szívesen megosztom veled és a hallgatókkal is, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Olá Zsolt, színházi elemzőnek én is nagyon szépen köszönöm. Szia.
Szervusz, András.
Kulturpart.